Lezárult a keleti kánonjogi kódexsel kapcsolatos emlékülése Vatikánban. Interjú két magyar résztvevővel.
Stúdiónk vendége volt Kocsis Fülöp, hajdudorogi görögkatolikus megyéspüspök, és Szabó Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének professzora. Mindketten részt vettek azon a vatikáni emlékülésen, amelyet október 8-án és 9-én tartottak a keleti kánonjogi kódex kihirdetésének 20. évfordulója alkalmából. A résztvevőket 16. Benedek pápa is fogadta kihallgatáson. Hozzájuk intézett beszédében arra buzdította a keleti katolikus egyházakat, hogy őrizzék meg rítusuk gazdagságát, ősi hagyományaikat. Kocsis Fülöp görögkatolikus megyéspüspököt arról kérdeztük, hogy hol tart ez a folyamat Magyarországon.
A pápának ez a buzdítása számunkra, magyarországi görögkatolikusok számára különösen is fontos és jelentős. Ez egy hosszú ideje tartó folyamat ma már a katolikus egyházban, hogy a keleti rítushoz tartozó egyházakat készteti, a pápa, II. János pápa is ezt tette, hogy fedezzük föl saját értékeinket, amelyeket esetleg elfeledtünk, vagy a történelmi por elfedte már, újra találjuk meg, és ezzel tudjuk gazdagítani az egész katolikus egyházat. Ez a folyamat, mint említettem, már hosszú ideje tart a mi egyházunkban is, és hát ennek része az is, hogy a 20 éve megjelent kódexet napi gyakorlatra váltsuk. A Magyar Görögös Egyház fejlődésének irányát jelölte meg, erősítette meg a pápa is a beszédében, ami úgy szíven ütött, hogy mi ránk is vonatkozik. Ezt próbáljuk folytatni odahaza Magyarországon.
Professzor úr, a kétnapos jubileumi konferenciának mi volt a legfontosabb tanulsága?
A konferencia három témakör köré szerveződött. Az első napon a keleti kódex történetéről hallhattunk előadásokat. A délutáni programban az úgynevezett saját jogú részlet jog kialakításáról esett szó, az egyes egyházak bemutatták a saját jogszabályalkotásuknak a pillanatnyi állapotát. Azt gondolom, hogy a konferenciának ez volt az egyik legtanúságosabb szessziója. A második napon pedig az ökumenizmusról esett szó, illetve a keleti törvénykönyvnek ebben a egyházak közötti párbeszédben betöltött szerepéről. Azt mondhatom, hogy a keleti kódex történetével kapcsolatban nagyon érdekes előadások hangzottak el, de igazán új, mondjuk a 10 éves jubileumi konferenciához képest kevés hangzott el. Viszont a részleges jogalkotás tekintetében az elmúlt 10 évben komoly fejlődés zajlott le, és nagy érdeklődéssel hallgattuk azt, hogy a testvéregyházak, a többi keleti katolikus egyház ebben a témakörben milyen lépéseket tett. És azt lehet mondani, hogy néhány egyház esetében az a folyamat, amit a pápa is szorgalmazott, tudnélik, hogy a saját hagyományaik helyreállítása, illetve újrafelfedezése érdekében tegyenek lépéseket, nagyon szép eredményekre jutott. A Magyar Görög Katolikus Egyház is, ahogy püspök úr mondta, ezen az úton halad, és reményeink szerint ez a folyamat gyorsulni fog a közeljövőben.
A magyarországi görög katolikusok a bizánci hagyományhoz tartoznak?
Igen, nagyon sokféle keleti rítus van, amely Magyarországról talán kevésbé látszik, és ennek csak egyik része a bizánci, amelybe beletartoznak persze a szlávok is, viszont hát a közel-kelet, távol-kelet területeken több más keleti rítus is van.
Milyen a nyelve a magyarországi görögkatolikus szertartásoknak?
Hát ez már jó ideje, teljes egészében magyar. Itt, amikor találkoztam más egyházak püspökeivel, akkor többen is kérdezgették, egymástól úgy kérdezgettük, hiszen ez jó alkalom arra is, hogy megismerik egymást és egymás egyházát, hogy akkor mi ószlávul mondjuk el, vagy ukránul esetleg van, aki erre kérdezett rá. Hát úgy büszkén mondhattam, hogy azért már a 100. évéhöz közeledő hajdudorogi egyház megyében magyarul végezzük a szertartásainkat, és azzal is dicsekedhettem, hogy nekünk gyakorlatilag megvan most már a teljes szövegünk magyarul. Ezt szinte teljes egészében orosz atanázatja fordította le. Hozzáteszem, hogy például sem a románoknak, sem a szlovákoknak, és sorolhatnám más görögöt is egyházat, nincsen meg ez a szöveg, nekünk pedig teljes egészében megvan már magyarul.
Említettük az előbb, hogy ezt a tanulmányi konferenciát a kódex kibocsátásának 20. évfordulójára rendezték. Az elmúlt 20 évben nagyon sok politikai változás történt, pontosan azon a térségen, ahol a keleti egyházak élnek. Ez érvényes a szovjet rendszer összeomlására. de érvényes Irakra vagy a többi közel-keleti országra, ahol továbbra is folyik a háború. Mennyire befolyásolja az adott politikai vagy társadalmi változás a kódex egyes paragrafusainak a megvalósítását?
Azt gondolom, hogy közvetlenül a törvénykönyvet magát ezek a politikai események nem érintik, viszont azokat a közösségeket, amelyekre a kódex vonatkozik, rendkívüli mértékben érintik. Azt láthatjuk, hogy az elmúlt 20 évben a kelet-európai egyházak helyzete óriásit javult, ugye, ahogy említette ön is, a szovjet blokknak az összeomlása következtében állhattak helyre a görögkatolikus egyházak. Egyedül a magyar görögkatolikus egyház volt az, ami ezt az időszakot sértetlenül túlélte, tehát fennmaradhatott. Az összes többi egyház az gyakorlatilag klandesztinitásban élt, és 89-et követően kezdődött el újra az egyházi élet. A közel-keleten viszont a folyamat sajnos fordított, talán az első iraki háborúig, vagy a libanoni polgárháborúig viszonylag jó körülmények között élhettek. Az utóbbi 20 évben azonban az életkörülmények olyan radikálisan romlottak, hogy tömeges a kivándorlás. És ez a tömeges kivándorlás gyakorlatilag a közel-keleti egyházak sorsát, akár katolikus, akár ortodox egyházakról van szó, megpecsételte, ami azt jelenti, hogy szociológiai értelemben is veszélybe került az egyház 6 tradíciójából 4-nek a léte. És ez egy óriási veszély. Azt gondolom, hogy ez a fő oka annak, hogy most éppen a mai nappal egy külön szinódus kezdődik, ami a közel-keleti egyházakkal foglalkozik, azoknak a sorsával, jövőjével foglalkozik.
A diaszporában mennyire tudnak újjá szerveződni ezek az egyházak?
Nagyon eltérőek a tapasztalatok. Egy nagy probléma, hogy a pátriárkáknak a joghatósága csak a közel-keletre terjed ki, és van olyan pátriárkai egyház, ahol a híveknek már több, mint a fele a nyugati diaszporában él.
Püspök atya az előbb említette az ökumenizmust, a szeretett közösséget. Ez a szeretett közösség a gyakorlatban hogyan tud fokozódni?
A ökumenizmus két nagy határvonalon folytatható. Az egyik mindenképpen ez a bizonyos teológiai párbeszéd, tehát nekünk az egyház hitelessége érdekében nagyon fontos, hogy ugyanazt az apostoli hitet valljuk, és az ortodoxokkal meg is van ez a közös apostoli hit, de mégis a közösség, a kommunió az még nincsen meg. Most a másik nagy terület pedig az a szeretett közösség. Ez, hogy úgy mondjam, emberileg könnyebben megvalósítható, és ebben minden egyes embernek részt kell venni, nem csak az egyházi előjáróknak.
Hogyha egy mondatot szabad hozzáfűzni az ökumenikus kapcsolatokhoz, úgy tűnik, hogy a közel-keleten pontosan a tragikus sors közösség az, ami a nem katolikus és a katolikus testvér egyházakat egymáshoz közel hozza. Például az iraki káldok esetében ugye a nem katolikus részleg az az asszír egyházak, katolikus az a káldegyház kapcsolatai az utóbbi 10-15 évben erőteljesen javultak. A Melkita egyház, közel-keleti görög-katolikus egyház és görög-ortodox egyház kapcsolata hagyományosan jó, és például az örmény keresztények között is azt szokták mondani, hogy az, hogy valaki éppen a katolikus felekezethez tartozik, vagy az örmény apostoli egyházhoz, szinte majdnem másodlagos ahhoz képest, hogy örmény keresztények. Sajnos Kelet-Európában a görög-katolikusok és az ortodoxok kapcsolatai sokkal távolságtartóbbak. Nincs meg ez a kölcsönös egymásra utaltság. Inkább a közelmúltnak a kölcsönös sérelmei azok, amelyek meghatározzák a két egyházcsoport viszonyát.
Az elnyomás alatt viszont közös tanúságot tettek a különböző börtönökben, lágerekben a keresztények, függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak. Püspök atya, professzor úr, köszönöm szépen a beszélgetést.
Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus megyés püspökkel és Szabó Péter kánonjogásszal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem posztgraduális intézetének professzorával Vercse Márta beszélgetett.